Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Kőbe zárt múltunk. A múlt erős kőgyökerei, melyekből a jelenünk és a jövőnk is táplálkozik. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Ma délben is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a kőbe zárt múltunk szerkesztője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból röviden. Felsőőrsön ünnepelte fél évszázados fennállását az Európai Protestáns Magyar Szabad Egyetem. Megnevezése magyarázza fontosságát és művelődés történeti értékét. Európai, mert az 56-os forradalom után Nyugat-Európába került magyar értelmiségiek alapították és tartották fenn. Protestáns, mert nem egy korlátok között működő egyesület, hanem nyitott volt mindig és mindenfelé. Protestáns jellege leginkább abban látszik, hogy egyfajta európai és magyar szellemi, lelki múltértéket vállalt fel. Magyar, mert egy szétszórt nemzet kulturális és szellemi egymásra találásáért fáradozott, Szabad Egyetem pedig azt a függetlenségét jelenti, hogy 50 év alatt nem volt semmilyen irányzatnak elkötelezettje, de évi egyhetes találkozóival és könyvkiadásaival minőségi szolgálatot vállalt fel. Témánk fél évszázados egyetemes magyar egyesület. Meghívott Ötvös József nyugalmazott református esperes, a Vártemplom lelkipásztora, akit egyben köszöntünk is a Marosvásárhelyi Rádió 4-es stúdiójában. Tiszteletes úr, jó napot kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a kőbe zárt múltunk meghívását.
Szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat, és örülök, hogy újból együtt lehetünk.
A kőbezárt múltunk partnere a Székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntő formák szakértője. Több mint 20 éve formát adnak az acélnak, és most életet a kőbezárt múltunknak.
Esperes úr, ma tehát egy európai szervezetről beszélünk a kőbe zárt múltunkban. Kérjük, hogy mindenek előtt azt mondja el, hogy mi közünk nekünk ehhez a Szabad Egyetemhez.
A címből is már hallottuk, hogy fél évszázados, tehát 50 éve működik. Ami 50 éve működik, az magában történelem. Méghozzá biztos, hogy olyan fontos történelem, amelyet meg kell örökíteni, és amelyről beszélni kell. Érdekessége az, hogy átélt rendszerváltozást, vagy akár mondhatom rendszerváltozásokat, és ugyanúgy fent tudott maradni, tehát azt jelenti, hogy igazi értékei vannak, amelyek nem a különböző koroknak az eszmei tánzata lenne. Nyugaton indult, majd beszélni fogunk erről, és elég szépen áttevődött a hangsúly először az úgynevezett Kárpát-medencére, és ma már legalább annyira aktívak az erdélyek benne, mint 50 évvel ezelőtt a nyugatra szakadt magyarok, akár magyarországok, akár erdélyek. Csak ez a kép is mutatja azt, hogy 50 év alatt fontossá lett Erdélyben és az erdélyek számára. Én úgy fogalmaznám igazán meg, hogy amikor 50 évvel ezelőtt megalakult, akkor nagyon kevesen hallottak róla Erdélyben. Nem is tudom, hogy tudták-e igazán a köztudatban, legalább 20 évig nem is volt benne. Ma már elég aktívak az erdélyek, és elképzelhetetlen az, hogy erdélyek nélkül megtartsák ezeket a szabad egyetemi egyhetes találkozókat. Csak a legutolsót hadd mondjam el. Az ausztriai, Kelet-Ausztria, nem tudom, hogy kell mondani, őrvidék, burgenlandi felső őrön voltunk, ahol, ha jól emlékszem, valaki megszámolta, már egyel többen voltunk erdélyek, mint egész Nyugat-Európából. Ezt 50 évvel ezelőtt senki nem gondolta volna el, hogy ez így fog működni. Tehát én úgy tudom nagyon röviden összefoglalni erre a kérdésre a választ, hogy ma az Európai Protestáns Szabad Egyetemnek részei az erdélyek, és Erdélynek is része ma ez a fél évszázados szervezet egyesület.
Miért alakult meg, és kik hozták létre a szervezetet?
Azt hiszem, hogy már a megalakulása, vagy a megalakulása történetének elmesélése magyarázza ennek a szervezetnek fontosságát, és éppen azt, hogy milyen szépen megélte ezt a fél évszázadot, és a változó időben mennyire maradt hű önmagához, és mennyire változott, mert minden azért változik ugye az idő során. Ismereteim szerint az 56-ban elmenekült magyarországiak, főleg Magyarországról elmenekült magyar értelmiségiek hozták létre. Egész pontosan ez úgy körvonalazódik, hogy 1956-ban egyesek szerint 200 ezer, mások szerint akár 300 ezer magyar menekült Magyarországról Európába, Ausztrián keresztül el egészen Dél-Amerikáig. Érdekes életmódjuk volt magától értetődően, mert a legtöbb ezek közül a menekültek közül fiatal ember volt, 20 éves egyetemisták, akik, mint fiatalok részt vettek az 56-os forradalomba, mentették életüket, és legtöbbjük ott, ahol otthonra lelt Svájc, Németország, Ausztria, Franciaország, Anglia, többet is mondhatnék, de a mai résztvevők inkább ezekből az országokból vannak, azért említettem csak ezeket az országokat. Legtöbbjük ott befejezte az egyetemet, vagy éppen ott kezdett el egy egyetemet, és aztán szép lassan családot alapított, és úgy beleilleszkedett a svájci, francia, vagy akár az angliai társadalmi életbe. És aztán, ahogy kezdtek a gyerekeik felnőni, és olyan 40 év körüliek, 30-40 év körüliek voltak, akkor érezték, hogy van egy kicsi szabad idejük, teljesen nem tudtak soha svájcivá vagy franciává alakulni, ez magától értetődik, hiszen magyar egyéniséggel kerültek ki egy másik világba. És akkor érezték, hogy valahol jó lenne ezt a kettősségüket megélni. Ők ugyan nyugaton élnek, van akinek magyar volt az élettársa, van akinek nem is volt magyar, és jó lenne viszont találkozni, és elkezdték egymást megkeresni a 60-as évek közepe táján, és akkor észrevették, hogy akkor már volt egy ilyen szervezet, amit így nevezek Pax Romana, az is működik mai napig, és az elején együtt is kezdték el a tevékenységet. És a Pax Romanán keresztül úgy bekapcsolódtak, egyre több nyugaton élő magyart ismertek meg, és szükségét látták annak, hogy időnként találkozzanak. Nagy volt a létszám is, és azért, mivel ezek még vallásos emberek voltak, nem az ellentét, hanem a sajátos hitéletüknek a megélésében jobb volt az, hogyha a katolikusok külön vannak, és a protestánsok külön, főleg azért, mert ezek a nyugatra szakadt magyarok ott kapcsolódtak be egy egyházi életbe, és legtöbbször mindenki a saját vallása szerint, de én tudok olyan esetet is, aki mai napig aktív tagja a protestáns szabad egyetemnek, római katolikus vallású Magyarországról kikerült nő, de Münchenben egy olyan evangélikus közösségbe találta meg az ő lelki életének a kibontakozását, hogy több mint 20 éve ismerem, és az idén tudtam meg, hogy ő nem is református, és nem evangélius, hanem katolikus. Utána ezek az emberek megkeresték egymást, és így hoztak létre egy szervezetet, egész pontosan, és ezért beszélünk arra, hogy 50 éves, egész pontosan 1969-ben hivatalosan bejegyzett egyesületként Svájcban működött. Zürich, úgy tudom, hogy Zürichben jegyezték be, és a mai napig ott van bejegyezve. Hivatalosan ez egy európai, ahogy hallottuk a bevezetőben, európai magyar protestáns szervezet, amely a megnevezésében hordozza, hogy mi az elképzelése, mi az eszmei világa, de teljesen nyílt és nyitott. Ebben az évben is a nagyon szépen vagy lassan apadó nyugat-európaiak között volt olyan, aki az Egyesült Államokban él már, és onnan jött vissza, és most már a Kárpát-medence úgynevezett utód államaiba is minden országnak a képviselője ott volt, tehát most már nagyon azzá lett, hogy európai magyar közösség.
Folytatásképpen beszéljünk arról, hogy konkrétan mit tett az egyetem az erdélyi magyarságért.
Az első években magától értetődően keveset tehetett, hiszen gondoljuk el, hogy 1969-től 1989-ig az 20 év, amikor nekünk nem nagyon lehetett kapcsolatot tartani a nyugatiakkal, és ez még Magyarországon is így volt. Ezért ismereteim szerint az első 20 évben egyedül az akkori Jugoszláviában tartottak konferenciákat. Ez úgy működik már 50 éve, hogy általában áldozott csütörtöt a mennybe menettel körül időben, minden évben egy hetes találkozót tartanak, ezt így nevezi, hogy akadémiai napok, ezt nagyon szépen megszervezik, előkészítik, nagyon érződik mai napig a német precizitás, vagy a nyugati megbízhatóság, hiszen a jövőben május 1-én lesz Magyarországon, én most már benne vagyok a programbizottságba, és augusztus 3-án már ülünk össze megszervezni a programot, tehát szinte egy évvel azelőtt már elkezdődik a szervezés. Na most ez így működött, és akkor az első 20 évben próbáltak a nyugati magyarok nyitni kelet felé, Magyarország és Erdély felé is, és akkor hívtak meg meghívottakat, költőket, írókat. Nem is ismerek történetet, akik ott voltak. Azért elmondok egy-két nevet. Úgy tudom, hogy Kányádi Sándor vett részt ilyen találkozókon, mint meghívott költő, Sütő András, és biztos vagyok benne, hogy Lohinszky Lóránd és I.S. Kinga. Azért nevezem meg I.S. Kingát, mert életem egyik megható élménye, amikor most már az évek elszálltak, nem tudom, tizen évvel ezelőtt Marosvásárhelyen a Bolyai utcában lévő, egykor úgy mondták, hogy Pálffy ház falán, ami most a Művészeti Egyetemhez tartozik, a Művészeti Egyetem falán egy emléktáblát helyeztek el I.S. Kinga emlékére, és az akkori protestáns szabad egyetem egyik elnöke, Svájcból Szöllősi Pál jelen volt. Tehát annyira fontosnak tartották 20 év után is, hogy ők annak idején tudtak nyitni az erdélyi magyarok felé, amikor ugye a vasfüggöny mögött élők nem mehettek nyugatra, még kapcsolatot sem tarthattak. Ez viszont egy hivatalosan bejegyzett szervezet volt, ezért nekik joguk és pénzük is volt, hál' Istennek, ahhoz, hogy erdélyi magyar művészeket, költőket, írókat meghívjanak, és akkor talán nem csak, hogy egy hétig találkoztak velük, hanem az itteni honfitársaink mégis elmehettek legalábbis egy időre nyugatra.
Jó lenne tudni még azt is, hogy milyen kapcsolatot ápoltak az erdélyi magyar emberekkel.
Azt hiszem, hogy az, hogy átalakult, vagy most már nagyon szoros a kapcsolat Erdély és a nyugati magyarok között, vagy az erdélyi magyarság és a nyugati magyarok között a protestáns szabad egyetem berkein belül, annak egyik legjellemzőbb esete, amiképpen legelőször találkoztak. Varga Gábor, egykori államtitkár, író, azt hiszem, hogy Szatmáron él, ő mesélte el, és valahol le is írta, hogy 1990-ben rögtön a változás után a nyugati szervezet, vagy a szervezetnek a nyugaton élő emberei azonnal léptek, és eljöttek Erdélybe. Nagyváradon jelentkeztek, hogy ők egy ilyen összeurópai, talán világszervezetnek is mondhatnok, magyarságot képviselnek, és szeretnének kapcsolatba kerülni az erdélyi magyarokkal, vagy a Romániában élő magyarokkal. Azért részleteztem mennyiben, mert nagyon érdekes Varga Gábornak az akkori megállapítása. Le is írta, azt mondja, hogy én átszóltam akkor a református egyházhoz Nagyváradon, és beszóltam az RMDS-hez, hogy te, ezek megbízható magyarok. Te, vegyük fel velük a kapcsolatot. Nem egy bohém nyugati társaság. Azért tartom érdekesnek, mert valóban igazolódott 30 év után nagyon szoros ez a kapcsolat. Ismereteim szerint utána fogadták őket Nagyváradon, talán hárman voltak, neveket nem emlékszem, egész pontosan, ezért jobb, ha nem is idézem, és akkor valóban bementek a Nagyváradon az RMD székházába, ott bemutatkoztak, és akkor mondták, hogy de hát ez egy vallásos szervezet is, és átmentek a nagyváradi református püspökségre, ahol akkor éppen Veres Kovács Attila püspök helyettes volt otthon, és vele találkoztak, aki egy nagyon kedves és nagyon aktív ember volt, másfél éve halt meg, sajnos hirtelen, és mivel ő nagyon szívügyének tartotta, felvette a kapcsolatot velük, és már 1990-ben voltak meghívottak, akik a hirtelen jött változás után, ugye éltek is az alkalommal, és azonnal elmentek az első találkozóra. Talán azt hallottam, hogy akkor volt a legtöbb Erdély, hiszen kinyílt számunkra a nyugattal való találkozásnak a lehetősége. Volt időszak, amikor, és ez is érdekes, nem csak éppen reformátusokat hívtak Erdélyből sem, nem akarom név szerint említni, de tudom, hogy éppen a Marosvásárhelyi Rádió legalább 2 bemondó alkalmazottja, szerkesztője részt vett például Torre de Pericén Olaszországban. Én akkor még nem voltam benne a bizottságban, tehát én akkor nem voltam ott, de tudom, hogy utána nagyon szépeket meséltek, hogy milyen jó volt ott együtt lenni. Az idősebb rádióhallgatók talán még emlékeznek is arra, hogy utána a rádió szerkesztő a Marosvásárhelyi Rádióban beszámoltak arról, milyen élmény volt ott együtt lenni, amikor érződik az, hogy összmagyarságban ott vagy erdélyiként, és teljes jogú, egyenlő rangú emberként.
Az Európai Protestáns Magyar Szabad Egyetemnek mikor volt Erdélyben találkozója?
Úgy emlékszem, hogy 3 találkoztak. Talán nem említettem már azt, hogy 90-ig csak Nyugat-Európában voltak találkozóik, Olaszország, Németország, Ausztria és főleg Svájc, de még Franciaországban is. Talán egyszer voltak Újvidéken, ha jól emlékszem, tehát a Titóféle Jugoszláviába, ők tarthatták a kapcsolatot. Aztán 90 után azonnal nem csak az erdélyeket kapcsolták be, hanem a magyarországiakat is, és akkor próbáltak mind közelebb és közelebb kerülni a Kárpát-medencében élő magyarokhoz. Úgy tudom, hogy legelőször Erdélyben 93-ban volt, 1993-ban Szovátán. Én akkor éppen Göttingenben tanultam, tehát volt egy meghívom, akkor kerülhettem volna személyesen én is kapcsolatba ezekkel az emberekkel, és akkor külföldi diákként nem voltam itthon. Utána az évszámot már nem tudom pontosra, Sepsi Ije falván szervezték meg, akkor még Kató Béla püspök úr volt ott a lelkész, és neki ilyen jó kapcsolata volt a svájciakkal, azon kívül már akkor tudták, hogy jó szervező, és úgy emlékszem ez a, én akkor sem vettem még részt, de úgy emlékszem ez az egész találkozó úgy volt, hogy nem csak Ije falván, hanem eleve már, hogy átjöttek a határon, egy autóbusszal átültek, és közösen látogatták meg az romániai magyarság fontosabb helyeit. Voltak olyanok, akik először találkoztak erdély magyarokkal, magától egy nagy élmény volt ez is. És a harmadik pedig pár évvel ezelőtt Félixfürdőn volt, azon már én is részt vettem. Most pedig, mivel az 50 éves évfordulón úgy előhozódott az is, hogy hogyan tovább, ezért úgy nagyjából tisztázódott, hogyha lehet, talán úgy fogjuk ezután, vagy fogják szervezni, hogy nagyrészt a Kárpát-medencében, egyikében Magyarországon, és másikében a Magyarországgal szomszédos államban, tehát így nagyon előtérbe kerül majd Erdély, gondolom 2-3 év múlva újból Erdélyben fogjuk, vagy fogják szervezni, vagy a Romániához tartozó területen, mert ugye Félixfürdőn is volt, és az végül nem Erdély.
Ezek az itteni találkozók mi újat hoztak az intézet életébe?
Az intézet életében talán még többet hoztak, mint a mi életünkbe ez az intézet, ugyanis a nyugatiak először is szembesültek azzal, hogy itt egy élő magyarság van. Azon kívül természetesen volt neki kapcsolatuk. Azon kívül pedig valóban egy reálisabb képük lett Erdélyről. Már volt olyan, hogy az erdélyi kör, amiről gondolom aztán fogunk beszélni, hogy van magyarországi köre, azóta már van a Felvidék és van erdélyi köre, és az egyik erdélyi kört például Pusztinán, Csángók között szervezték meg, és akkor az itt lévő Svájcban élő, vagy máshonnan jött magyarok, még a magyarországiak is úgy érezték azt, hogy mennyire közel kerültek ők egy olyan világhoz, amelyről vagy tudtak, vagy nem is tudtak. El kell mondanom, hogy az erdélyi körök, amely régebb évente kétszer, most csak évente egyszer szervez, egy más időpontban legalább egy fél évvel később, tehát jó az időpont, hogy az erdélyi kör rendezvényeire előszeretettel jelentkeznek be a nyugatiak is, és a magyarországiak is, mert éppen ezáltal ők is közelebb kerülnek Erdélyhez. Azon kívül megismerték az erdélyi életet és az erdélyi embereket. Talán nem is kellene most még említenem neveket, de olyan aktív tagjai voltak és vannak az Európai Protestáns Szabad Egyetem szervezőbizottságának, vezetőségének, akik Erdélyben is ismert emberek, és ezáltal valóban egy aktív kapcsolat alakult ki az Európai Protestáns Magyar Szabad Egyetem és az erdélyi értelmiség között. Értelmiség az nem azt jelenti, hogy csak diplomások, hanem valamiképpen is szokták megfogalmazni az Erdélyben résztvevő közösséget.
Az egyesület hogyan kapcsolódik ma hozzánk?
Az egyesület azt hiszem, hogy már 90-től akár mondhatjuk, hogy komolyan kapcsolódik hozzánk. Én egész pontosan nem tudom, hogy mikor, de talán az első években már tagjai voltak, az elnökségnek erdélyi tagjai is voltak. Tóró Tibor, ez az idős Tóró Tibor, a fizikus, akiről beszélek. Én egyszer találkoztam egy ülésen vele, aztán később, mivel idősebb volt, ő egy kicsit elmaradozott ezekről a találkozókról, de őt már a 90-es években beválasztották az elnökségbe. Tudni kell, hogy ez azt jelenti, hogy az elnökség általában két tagú szokott lenni, és a hét tagba automatikusan benne voltak mindig ugye a nyugat-európaiak, akik létrehozták, akik az egésznek a szervezését hivatalosan legitimázálták, és akik az anyagiakat is inkább tudták előteremteni, mert azt el kell mondanom, hogy ugye egy ilyen egyhetes akadémiai napoknak a megszervezéséhez, és a jó lebonyolításához szükségek van az anyagiakra. És a mai napig elárulom, ez úgy működik, hogy van részvételi díj, de a nyugatiak azok nem ugyanannyit fizetnek, mint a keletiek, vagy a magyarországiak, sőt, ma is egy kicsit úgy osszák mutatják meg, hogy például ha valaki Kárpátaljáról jelzi, hogy anyagi nehézsége van, mert egy ausztriai részvétel azért nekik megterhelő lenne, akkor a nyugatiak egy kicsivel többet adományoznak, vagy ajándékoznak, vagy hivatalosan többet fizetnek, és akkor segítik a keletieket. Na most ugyanígy kapcsolódott az Erdély is. Ha már említettem például Tóró Tibornak a nevét, akkor hadd mondjam el, nagyon aktív tagja volt Kántor Lajos, aki most másfél-két éve halt meg, és akkor mindenféle felsorolás nélkül, csak Veres Kovács Attila, egykori püspök helyettes nagyvaradi lelkészt említettem, aki alelnöke is volt ennek a közösségnek, aki nagyon aktívan bekapcsolódott, nagyon mozgalmasan szervezte, vagy például, ha már Vásárhelyen vagyunk, akkor mondjuk Vásárhelyi Gálfalvi György író, Látónak egykori főszerkesztője, ő például elnökségi tag volt. Ez az elnökségi tag azt jelenti, hogy ha 7 elnökségi tag van, abból van egy, aki a pénzügyekkel foglalkozik, az hivatalból inkább egy szakember, van egy, aki nyugatról az elnök. Azt hiszem, hogy 90 óta mindig volt erdélyi tagja az elnökségnek, most is van, legalább 2 vannak benne az elnökségben, Demeter József szászrégeni nyugalmazott lelkipásztor és Szabó Izolda, a Mezőmadarasi Egyesületnek az elnöke, vezetője.
Az intézet életében milyen szerepet játszik az erdélyi kör?
Úgy emlékszem, hogy jó 20 évvel ezelőtt vették észre a nyugaton élő magyarok, akik aktívak voltak és aktívak ebben a szervezetben, hogy szép lassan tevődik át a magyar tevékenység hangsúlya Kárpát-medencére és aztán Erdélybe is. És ebben a felismerésben született meg az az ötlet, hogy amiképpen van egy nagy összmagyarságot átfogó szabad egyetem, egy egyesület, egy szervezet, de ennek a tagjai, most már többen vannak aktív tagok a Kárpát-medencében, akkor jó lenne, hogy itt is legyen egy szervezet egysége, vagy legalábbis egy úgynevezett testvér vagy fiók szervezete. Egész pontosan ezt nem határozták, vagy nem határoztuk meg, hogy mit rendez. Valahogy úgy szoktuk mondani, van egy anyaszervezet, ez amiről beszélünk, ami 50 éves, és ami svájci bejegyzéssel mai napig hivatalosan Európai Magyar Egyesület szervezet, és akkor kialakultak szép lassan a Kárpát-medencében lévők. Legelőször a magyarországit szervezték meg, és utána úgy tudom, hogy talán követkült az erdélyi, ez most egész pontosan 19 éves. Ezt már tudjuk pontosan, hogy mikor szeretett, akkor 2000-ben hivatalosították. Azóta megalakult Felvidéken is. Sajnos az elmúlt másfél évben Jókai Tibor volt egy nagyon aktív tanár a vezetője, és hirtelen meghalt, ezért ott egy kicsit ellanyhult. Van egy kárpátaljai szervezete, és van egy délvidéki szervezete is. Ezek hol aktívabban, hol mozgalmasan, hol kevésbé mozgalmasan szoktak működni. A magyarországinak is megvan a saját tevékenysége, azok legalább havonta egyszer szerveznek egy bizonyos párbeszéd, dialógus a budapesti Deák-téri evangélikus egyháznál, evangélikus gyülekezetnél. Az erdélyek általában azzal veszik ki részüket, hogy egy nagyobb 3-4 napos találkozót szervezünk valahol, és akkor erre meghívjuk a nyugat-európai szervezeteket is, a kárpátaljaiakat is, a többi szervezetet is. Az utóbbi időben el is szoktak jönni, sőt el kell mondanom, hogy szinte mindig résztvevője az a Jaskó Tamás, aki Londonban él, és akit újra választottak most Felsőőrön, és most az egész nagy szervezetnek újból ő lett az elnöke. Azelőtt egy Varga Pál nevezetű volt, aki most nyugalmazott református lelkipásztor, Ulmban volt Bajorország szélén lelkipásztor, és aki egy szilágysági születésű, itt is végezte a teológiát.
Fél évszázados egyetemes magyar egyesület, ön szerint erről a témáról miért kell épp a kőbe zárt múltunkban beszélni?
Azt hiszem, hogy azért, mert mind a kérdésben két fontos dolog megjelenik. Egy, hogy fél évszázados. Visszatérnék arra, amivel kezdtük a beszélgetést, ami fél évszázados, az történelem. Nem tudom, hogy jól emlékszem, vagy nem, de amikor az egyházi újságírással elkezdtem foglalkozni, akkor nekem valaki azt mondta, hogy ha egy újság 7-szer megjelenik, akkor azt már be kell adni a Széchenyi könyvtárnak, mert az már sajtótörténet. Ha pedig valami legalább 4-5-szer megszerveződik, az már művelődés történet, és azt már valahol nyilván tartják, és azt valamiképpen a krónikák is fel kell jegyezzék. Ami 50 éven keresztül működik, és úgy veszem észre, hogy legalább olyan élő és mozgalmas a mostani működése, mint ahogy bekapcsoltak 20 évvel ezelőtt, ezért nagyon fontosnak tartom. Azon kívül pedig úgy gondolom, hogy ma már az Európai Protestáns Magyar Szabad Egyetem jelképesen és valóságosan is azt mutatja, hogy tűnnek el a határok. Politikailag azt mondják, hogy légiesítették. A légiesített határ, ez csak azt jelentette számomra, ha így fogalmazzuk meg, hogy én most útlevél nélkül elmegyek dolgozni Svájcba. De ez a magyarság számára az is jelenti, hogy a svájci magyar eljön ide velem beszélgetni, megismerni a múltamat. Talán nagyon lényeges, hogy most a végén elmondjuk azt, hogy akár a nagy szervezet, amely mondom általában májusban szokta tartani egyhetes akadémia napjait, akár pedig az erdélyi, mindig van benne egy félnapos, vagy legalább egynapos kirándulás. És ezek igazán hangsúlyossá teszik azt, hogy azért is eljönnek Kárpátaljáról, Magyarországról, akár pedig Svájcból, vagy éppen, ahogy mondtam, Londonból ide a magyarok, hogy megismerkedjenek és találkozzanak az erdélyi valósággal. Ez azt is jelenti, hogy meglátogatunk például egy vidéket. Hadd mondjam el, amikor Besztercén tartotta az erdélyi szervezet a találkozóját, és akkor csak Besztelce vidékén, ilyen helyeken jártunk, mint Harina, Szent Benedek, ahol a Kornis kastélyt még elég szépen láttuk, legalábbis az egyik részét, vagy a Cserhalom ütközetnek az emlékművénél, és aztán, amikor mindezt végignéztük, akkor emlékszem, hogy a Nagyvárad vidékiek leültek beszélgetni a nyugatiak, és azt mondták, hogy te tudjátok, itt élünk 60 éve, és nem tudtuk, hogy mekkora érték van a belső Erdélyben. Mert amiképpen mi nem ismerjük például, és ezt azért mondom, mert most érmelléken fogunk szervezni egy ilyen találkozót, nem ismerjük azt, hogy Erdélyben, vagy Romániához csatolt magyar területen milyen régi értékek vannak, ugyanúgy a nyugati sem ismert mindent, és az ilyen találkozók alkalmával ismernek meg. Például 2 évvel ezelőtt emlékszem, hogy amikor a gelencei gyönyörű templomot néztük meg, vagy éppen Zágonba mentünk be, és akkor ott elmondták, hogy itt nem csak Mikes született, hanem Ignác Rózsa is itt volt, vagy pedig Csutak Vilmos a régész, akkor a magyarországiak és a nyugatiak mondták, hogy de jó volt ezt megszervezni, mert kezdjük jobban megismerni Erdélyt. És azt hiszem, hogy ez az igazi nagy értéke, hogyha nekünk vannak múlt értékeink, és vannak, akkor azokat meg tudjuk ismertetni a távolról érkezettekkel és az itteniekkel. Azért hangsúlyoztam mindezt, mert éppen úgy érzem, hogy a Szabad Egyetem azt teszi, hogy minket, összmagyarokat határ nélkül egy kicsit összehoz.
Esperes úr, ma még választ vártunk a következőkre, hogy kik vesznek részt még az Egyesületben, milyen helyi szervezetei vannak, hol voltak még konferenciák, hogy milyen könyveket adtak ki, és Európai Protestáns Magyar Szabad Egyetem hogyan tovább 50 év múlva. Beszélni kellett volna még konkrétan az erdélyi szervezetről, melynek ön az elnöke ebben a pillanatban, és ha jól számolom, ahogy tetszett mondani, most 19 éves, és október elején lesz tehát a találkozója érmelléken. Ezekre a gondolatokra, kérdésekre még mind választ várunk, ez értelemben még folytatni fogjuk ezt a beszélgetést a jövő héten, gondolom, hogy elfogad még egy meghívást.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Hölgyeim és uraim, a kőbezárt múltunk műsorideje ezennel sajnos lejárt. Köszönöm az önök megtisztelő figyelmét, Ötvös József nyugalmazott református esperes a Vártemplom lelkipásztora nevében is. Következzen még a ma déli gondolat, Fonai Tibor. A jó tanító olyan, mint a jó fecske. Tudásának fészkét állandóan építi, gonddal rakja és gyarapítja.
Ez egy nagyon szép hasonlat, és engedjék meg, hogy saját tapasztalatom alapján vonjak egy következtetést. Olyan helyen nőttem fel, ahol a az istállónkban legalább 20 fecskefészek volt, és emlékszem gyerekkoromban mind a 20-ban volt legalább 4-5 fióka. Tegnap otthon voltam, és úgy néztem, hogy egyetlen egy fészekben van, csak már igaz, hogy azóta megváltozott a világ, és akkor magamban megállapítottam, nem vigyázunk eléggé a fecskékre és a jó tanítókra.
Köszönjük szépen a hozzászólását. Hölgyeim és uraim, most átadjuk a stúdiót. Az elmúlt percekben Ötvös Józsefet és a kőbe zárt múltunk szerkesztőjét, Nagy Bodó Tibort hallották. További szép napot és hétvégét kívánunk. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
A kőbe zárt múltunk partnere a Székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszer számok és színes fémöntő formák szakértője. Több mint 20 éve formát adnak az acélnak, és most életet a kőbe zárt múltunknak.